Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, a szívünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy elindulhatott a tanév. Sok bizonytalanság veszi körül megint az életünket. Sokféle elgondolást hallunk arról, hogy ki hogyan látja a tanév alakulását, lehetőségeit, az otthoni vagy a jelenléti oktatást, és így tovább. Nem jó a kiszámíthatatlanság, de szeretnénk éppen ezért még inkább az egyetlen kősziklára, Krisztusra alapozni az életünket. Ma már szinte csak a bizonytalanság biztos, csak azt látjuk, hogy minden változik, a korábban tréfaként sem előkerülő alapelvek megkérdőjelezése idején te vagy az egyetlen stabil pont az életünkben. És add azt is, Urunk, hogy hadd legyen egyre értékesebb a testvérekkel való közösség is számunkra. Kérünk, engedd látni, hogy akik téged szeretnek, még ezt is a javukra fordítod, ezt a nehéz helyzetet. És kérünk, hogy szabadíts meg ebből a felfoghatatlan és éppen ezért egyre inkább idegen világból minket. Könyörgünk a felnövekvő generációért. Add, hogy lehessünk hiteles tanúid előttük. Kérünk azokért, akikre rábíztuk őket intézményeinkben, hogy hadd tudják örömmel és feléd is vezetni őket, miközben tudást igyekeznek csepegtetni beléjük. Kérünk, hogy otthon és az intézményekben ne csak oktatás, hanem nevelés is folyjék, hogy a gyerekeknek ne csak a kognitív és testi készségei fejlesztése legyen fontos, meg felkészíteni őket egy sikeres életre, hanem a valós életre nevelni őket, melynek te vagy az alapja. Kérünk, Urunk, gyülekezetünkért, egyházunkért, add, hogy hiteles megjelenítői lehessünk szeretetednek. Oltalmazd és vezesd előjáróinkat, adj nekik bölcsességet döntéseikben, és add, hogy mindig legyen előttük az evangélium, mint iránymutató cél. Ugyanígy kérünk hazánk vezetőiért, őket is vezesd és adj bölcsességet nekik. Bocsásd meg a bűneinket, engedj örömet találni ma is a templomi jelenlétben, a veled és az egymással való közösségünkben, itt a templomban és azon kívül a beszélgetésekben. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból, Pál apostolnak az első korintusiakhoz írt leveléből, a 14. rész első 25 verséből. Az igét hosszára való tekintettel leülve hallgassuk meg. Tehát az első korintusi levél 14. fejezetének első 25 versében a következőképpen olvassuk Isten írott igéjét. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, az a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok, mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Ha pedig testvéreim, elmegyek hozzátok és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal kinyilatkoztatásban vagy ismeretben, profétálásban vagy tanításban? Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük fel, amit a fuvolán vagy a lanton játszanak? Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni? Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok. Ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet a beszélőnek, idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Ezért ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Ezért, aki nyelveken szól, imádkozzon azért, hogy magyarázatot is tudjon adni. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Hogy is van tehát ez a dolog? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét foglalja el, hogyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit beszélsz? Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem épül belőle. Hálát adok Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de a gyülekezetben inkább akarok 5 szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mint sem 10 000 szót nyelveken. Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkodásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkodásban ellenben érettek legyetek. A törvényben megvan írva, idegen nyelveken és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és így sem hallgatnak rám, ezt mondja az Úr. Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöngtök? De ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt mindenki megvizsgálja, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, és hirdeti, hogy Isten valóban közöttetek van. Kedves testvérek, ahogy hirdettük is a múlt héten, mához egy hétre, 16 órától Biblia köré évad nyitót fogunk tartani itt a templomban. Az azt követő héten pedig elindulnak majd a Biblia körök is. Elindul többek között az ifjúsági csoport élete is. Az idei esztendőben a konfirmandusok, mint mindig, felajánlottak egy bizonyos összeget a gyülekezet céljaira. És akkor engem szoktak megkérdezni, hogy én mit tartok fontosnak, mire költsük ezt a pénzt, és én azt mondtam, hogy most költsük ezt a fiatalokra. Úgyhogy mondtam, legyen belőle például egy biliárdasztal, vagy pingpongasztal, amit a gyerekek jobban szeretnének használni, hogy élvezzék az együtt létet a biblia tanulmányozáson túl más dolgokban is, és ők a pingpongasztal mellett döntöttek. Ezt hamarosan meg is fogjuk venni. Úgyhogy szeretettel várjuk majd a konfirmált fiatalokat az ifi csoportba, a parókiára, az ifi terembe. Van ott már egyébként több más társasjáték is, többek között a Tabu nevű társasjáték. Ennek a játéknak a lényege az, hogy úgy kell beszélni egy megjelölt szóról, hogy azt nem szabad kiejteni, a csoporttársunknak pedig ki kell találnia, hogy mi az a szó, ami nálunk van, a mi körülírásunkból. Tabu. Azt gondolom, hogy mindnyájunk által elég jól ismert fogalom ez. A polinéz kultúrából, a tongai nyelvből hozta magával 1771-ben James Cook kapitány Angliába, és így terjedt el a világban. Eredetileg a tabu egy vallásos fogalom volt, valamilyen vallási szempontból szent vagy tiltott tevékenységet vagy tárgyat jelentett eredetileg. Idővel aztán változott a szó jelentéstartalma, és már nem csak vallási szempontból tiltott cselekvésre vagy tárgyra utalt. Ma pedig valóban nagyon hasonlít az említett társasjátékra. A tabu egy olyan dolog a közbeszédben, amit nem illik előhozni, amiről nem beszélünk. Persze manapság azt mondjuk, hogy a tabu döntögetés idejét éljük, legalábbis az elmúlt évtizedek erről beszéltek, a 60-as évek óta feltétlenül, és aztán azt is látjuk, hogy ezzel együtt ennek az ellenkezője is létezik, ugyanis egyre több szó, fogalom válik tabuvá ebben az új világban, amiben belekeveredtünk mondjuk 10 éve, vagy szűk 10 esztendeje. Nem lehet például már politikailag nem korrekt olyan szavakat kimondani, mint hogy cigány, vagy néger, vagy ehhez hasonló. Pedig hát évszázadokon keresztül ezzel nem volt semmi probléma, és nem is bántóan mondja ezt ki az emberek abszolút túlnyomó többsége. Van azonban másféle, érthető módon kialakuló tabu is. Ilyen például, ha mondjuk egy családban a családfőnek valaha alkohol gondjai voltak, de aztán teljesen megszabadult a függőségtől. Azonban, hogy ne legyen ebből a későbbiekben se probléma, kísértés, egy alapelv a családban, hogy senki nem fogyaszt alkoholt. És ha együtt van a rokonság, akkor is mindenki tudja, hogy alkohol ezen az ünnepségen nem lesz felszolgálva. Ha jön egy új ember, aki a családhoz nem tartozik, még nem tudja, mi a rend, akkor azt általában előre felkészítik, és elmondják, hogy alkohol nem lesz, ne lepődj meg rajta, ne kérdezz rá, és kész. És aztán így válik ez a téma, az alkohol, tabuvá. De ez nem jelent problémát addig, amíg mindenki ezt el tudja fogadni. Ha elég sokáig működik, akkor a családba születő gyerekeknek is ez lesz a természetes, legfeljebb majd később, amikor már nyílik az értelmük, akkor gondolkodnak el rajta, hogy e tekintetben az ő családjuk különbözik másoktól. De ez nem probléma, ezt látjuk, értjük, ezzel nincs semmi baj. Ugyanúgy tabu a nemiség. Illetlen, otromba, oda nem illő egy közösségben erről beszélni, hiszen ennél intimebb dolgot nem tudunk elképzelni. De azért régen egy falusi közösségben mégis megvolt valami módon ennek az eszköze, hogy a fiatalok úgymond beavatást nyerjenek. A férfiak egymás között egy-egy tinédzser előtt már ilyen sikamlósabb sztorikat elmondtak, és abból valahogy úgy haladtak ebben az irányban. A lányoknál ez sokkal szebben működött, hiszen az édesanyák igyekeztek házasság előtt felvilágosítással lenni. De nem csak a hétköznapi életben, a társadalmi életben, de bizony az egyházi életben is létezhet tabu. Kicsit ehhez hasonló a kegyelmi ajándékok témája is, és azon belül a nyelveken szólás. Sok összetevője van, ami miatt ez kialakult. A nyelveken szólásról már tettem említést korábban is, mégis előkerül időről időre, valaki rákérdez a gyülekezetben tőlem, hogy erről miért nincsen szó, miért nem beszélünk. Hát most ez a napi ige, úgyhogy újra előkerül. A nyelveken szólás egy elragadtatott állapot, amikor az Istennel való közösségemet élem meg. Ilyenkor nem elsősorban a tudatommal, az eszemmel formálom meg a szavaimat az imádságomban Isten felé, hanem mintegy a lelkem rezonál, és nem az elmém hozza létre az ajkamon a szavakat, hiszen amit én mondok, még én magam sem értem. Aki nem tudja, mi ez, annak ez rendkívül furcsa, akár félelmetes, de mindenképpen idegen egy ilyen ember mellett, egy ilyen közösségben részt venni. Eddig beszélgettünk, kommunikáltunk egymással normálisan, most meg elkezd olyan beszédet mondani, amit az életben nem hallottam. Még bonyolítja a helyzetet, hogy ez Isten ajándéka. Ez nem megtanulható. Nem lehet eleget gyakorolni, nem lehet a birtokába jutni semmiféle beavatás által. Vagy adja Isten valakinek, vagy nem. Ettől nem lesz jobb vagy több bárki a másik hívőnél. Csak ez olyan nem szokványos dolog, és ebből következően talán feltűnő. Van olyan, aki nem is vágyik rá, meg talán nem is tud a létezéséről, vagy ha hallott embereket nyelven kell szólni, nem érezte úgy, hogy erre neki feltétlenül szüksége lenne. Mivel nem mindenki kapja ezt a lelki ajándékot, ezért nem is mindenki érti. Ezért beszél Pál arról, hogy nyilvánosan csak akkor beszéljen valaki nyelveken, hogyha van ott olyan, aki azt meg is magyarázza. Tehát nem csak elhangzik egy valamilyen beszéd, hanem akkor legyen, aki ezt úgymond lefordítja, tolmácsolja az emberek felé. Van, akinek Isten azt az ajándékot adta, hogy megértse ezt a nyelveken szólást, a mások számára érthetetlen szavakat. Az eddig hallottak alapján, talán akik nem tudnak nyelveken szólni, nem éreznek vágyat arra, hogy szeretnének. Mert hogy mi értelme is van ennek? Olyan furcsának tűnhet. Abban a tekintetben ez érthető is, hogy ez nem igazán olyan, amit az ember úgy használ, hogy a másik embernek a vágyát felkeltse, hiszen pont ez a lényeg, mondja Pál is, hogy nincs értelme használni más előtt, hogyha nincs, aki megmagyarázza, amiket én beszélek. A nyelveken szólás annak az embernek jó elsősorban, aki átéli. Aki beszél, annak jó. Ezért is mondja Pál, hogy mindegyiküknél jobban tud nyelveken szólni, de mivel ez csak az ő számára építő és hasznos, ezért a gyülekezetben azt mondja, inkább 5 szót értelmesen akarok mondani, mint 1000 nyelveken. Hiszen abból bármennyit mondhatok el, nem fognak érteni egy betűt sem, ha nincs, aki megmagyarázza. Na hát a nyelveken szólás, ahogy mondtam, egy kicsit ilyen tabu téma az egyházban. Az igazi probléma a kereszténység államvallását tétele után bontakozott ki, ott 313 és azutáni időszakban. Onnantól ugyanis bárkit megkereszteltek, és kereszténynek is neveztek emiatt. Elég volt annyi, hogy átessen ezen a szertartáson, legyen megkeresztelve, és kész. Onnantól kezdve az egyháznak tagja, az üdvözítő egyháznak a tagja volt, így mondták. És az egyházban bizony hamar túlnyomó többségbe kerültek ezek az emberek. Túlnyomó többségbe voltak, akik legfeljebb a liturgián vettek részt szép ruhában, de nem voltak kapcsolatban Istennel. És mégis ők töltöttek be egyre többen fontos meghatározó szerepet az egyházban. Azokat pedig, akik például nyelveken szóltak, ugyanezek az emberek, mivel fogalmuk se volt róla, hogy mi történik, őrjöngőknek és talán megszállottaknak is nevezték, és egyre inkább kirekesztették az egyházból. Pedig ezek azok az emberek voltak, akik élő kapcsolatban voltak Krisztussal. Ezek nyomán kialakult a bizalmatlanság és egymás megbélyegzése. Elterjedt és a mai napig tartja magát, főleg a kisegyházak és szekták között, hogy a nyelveken való szólás az igazi hit bizonyítéka. És tartja magát sajnos a másik oldal is, hogy a nyelveken szólás csak egy ideig létezett, annak vége van, aki pedig mégis nyelveken szól, az valójában őrjöng. Erre sajnos a rendszerváltás utáni időszak is rátett. A legnagyobb videó megosztón találunk olyan felvételeket kisegyházaknak az istentiszteleteiről, ahol szó szerint ezt lehet látni, hogy emberek mindenféle állathangokat adnak ki, artikulálatlanul ordítanak, vergődnek a földön, és így tovább. Ezek az egymást megbélyegző és kirekesztő vélemények elsősorban abból erednek, hogy a Szentírást, az Urat figyelmen kívül hagyták. Itt ugyanis végtelenül egyértelműen írja le Pál apostol az ezzel kapcsolatos alapokat. A lelki ajándékok Istentől vannak, és benne van a nevében, hogy ajándék. Az ajándék egyben meglepetés is. Hogy nem tudom, mi van benne a csomagban. Azt se tudom, hogy fogok-e kapni, de mi van benne, nem tudom. Nehezen nevezhető ajándéknak, amikor megkérdezik a gyereket, hogy mit szeretnél, a gyerek elmondja, hogy mit szeretné, és aztán megkapja. Hát jó, örül neki nyilván, de a meglepetés hiányzik. Megkapja, amit szeretett volna, csak pont a lényeg, a meglepetésnek az ereje, az öröme az nem létezik. Így ad Isten lelki ajándékokat. Odaadja kinek-kinek az ő belátása szerint. És ezek olyan ajándékok, amelyek nem szerezhetőek be máshonnan. Van, aki némelyiket tudná fejleszteni önmagában, de amit Isten ad, az egészen más. A Bibliában előforduló lelki ajándékokat teljesség igénye nélkül, csak felsorolás szerűen néhány, profétálás, tanítás, szolgálat, bátorítás, buzdítás, adakozás, vezetés, gyógyítás, a lelkek megkülönböztetése, nyelveken szólás, és így tovább. Ezek olyan ajándékok, amiket Isten ad, kinek-kinek szándéka szerint. És látjuk, hogy vannak benne olyanok, amelyek teljesen speciálisak, egyértelműen kizárólag Istentől valók, és vannak olyanok is, amelyek egyébként bizonyos mértékig tanulhatók, fejleszthetők, ami egyébként nagyon sok emberben megvan, akár még hitetlenekben is. A lényeg azonban, hogy a hívő keresztjén ember ezekkel az ajándékokkal szolgálni akarja az Urat. És azért jó felismerni, kinek mi adatot leginkább, hogy minél jobban tudja végezni ezt. Van, akinek például az adakozás ajándéka adatot. valószínűleg jobb módban is él az ilyen ember, és szívesen segíti, erősíti az evangélium terjesztését adományaival. És onnan le is lehet tudni, hogy ez valóban egy ilyen ajándék, hogy ezt ő tényleg tudja szolgálatként tenni. Nem akarja, mint hogy Jézus mondja, hogy csörtessenek előtte, és hirdessék a nevét mindenütt, hogy én mit adtam, meg csak erre lehet költeni, és amit vettünk belőle, rá kell írni a nevemet, stb. Hanem azt mondja, az én szolgálatom az, hogy odaadom. Az meg, hogy mit tesznek vele, az meg azoké, azoknak a felelőssége, akik az Úr szolgálatában e tekintetben élnek. Van, akinek az adatot, hogy adjon, a másiknak meg, mondjuk egy hitoktatónak, hogy vezesse a gyerekeket Krisztushoz, a lelkésznek, hogy prédikáljon, a kántor, hogy orgonajátékkal szolgáljon, és így tovább. És kinek mi adatot, örül, hogy teheti. A kántor szolgálatába sem kell mindenkinek beleszólnia, hiszen ha Istennek szolgál vele, akkor a legjobbat akarja a gyülekezetnek, és azt segíti elő, hogy mindnyájan még közelebb kerülhessünk az Úrhoz az éneklésünk közben. És sorolhatnám ugyanígy tovább az ajándékokat, de a lényeg az, hogy mindegyik szolgálatra adatik. Isten ajándéka nem a magunk építésére van, hanem a közösség építésére is, ezzel együtt Isten dicsőségére. Ezért nem abban van a különbség hívő és hívő ember között, hogy kinek milyen ajándék adatott, mert aki ezt teszi, az Istent bírálja. Aki a másik ember bírálja, hogy neki mi az ajándéka, az Istent bírálja. Annak és úgy ad Isten ajándékokat, hogy jónak látja. Nem az számít, hogy ki mivel rendelkezik, hanem hogy mit kezd vele. Az ajándékokkal való sáfárkodása lényeges, hogy hogy szolgálok vele az Úrnak. Egy hűséges, odaadó, templomot takarító nő, vagy bárki, aki minden vasárnap a templomot, a gyülekezeti házat a lehető legszebben kitakarítja, hoz be friss virágot az Úr asztalára, vizet a lelkésznek, és így tovább, az Úrnak szolgálva, nem azt figyelve, hogy hányan fogják majd megdicsérni az ő munkáját, meg hányan kalapolnak neki, hogy jaj, de jó, jaj, de szép, jaj, de csodálatos, hanem csak azért, mert én az Urat szolgálom, neki készítem elő ezeket a dolgokat, nagyobb dicséretet fog kapni Istennél az ítéletkor, mint az a lelkész, aki egyébként hűségesen felkészült a vasárnapi prédikációra, de ezen kívül semmi más nem tett. Egyetlen kivétel van a lelki ajándékok között, ami nem a másik építésére szolgál, ez a nyelveken szólás. Ez az egyetlen, ami kilóg a sorból. Aki ezt az ajándékot kapta, annak az a kiváltság adatott, hogy még intenzívebben tudja megélni az Istennel való kapcsolatot, közösséget. Nagyszerű és csodálatos lehet, én magam sem kaptam. Szóval én is csak beszélek róla, de én sem éltem még ezt át. Én nem tudom, hogy milyen a nyelveken szólás, de ahogy kezdtük, ajándék. Nem ítélgethetünk senkit miatta, hogy kapta vagy nem kapta. Aki kapta a nyelveken szólást, adjon érte hálát, és éljen vele a maga és Isten örömére. De ne nézze se hitetlennek, se félhívőnek azt, akinek nem adatott, mert már is felfuvalkodott, és utálatossá teszi magát mások előtt. Utána meg panaszkodnak, hogy gyűlölik a keresztényeket. Aki pedig nem kapta ezt az ajándékot, és idegen neki, annak nem kell szektásnak és őrjöngőnek nevezni azt, akinek pedig adatott. A lényeg, hogy amink van Istentől, azzal a lehető legjobban szolgáljunk neki. Ha adatik valakinek a nyelveken szólás magyarázatának az ajándéka, akkor még a gyülekezetben is van ennek helye. Akkor már másokat is épít. De Isten legnagyobb ajándéka mindenkinek Jézus Krisztus. Krisztus szenvedése, halála ugyanis az élet kezdete az embernek. A legfontosabb ő. Krisztusban mindent megkaptunk. Ha nincsen valakinek semmilyen más kegyelmi ajándéka, akkor is teljes az élete. Minden más csak ráadás. Amikor gyerek voltam, nekem távolabb éltek a nagyszüleim, borzasztóan örültem, hogyha eljöttek bármikor is látogatóba. Ritkán, viszonylag ritkán fordult elő, hogy karácsonyra el tudtak jönni, de nagyon-nagyon mérhetetlenül boldog voltam, ha karácsonykor ott voltak. Nyilván hoztak ajándékot. Megmondom őszintén, egyetlen ajándékra sem emlékszem. De arra igen, hogy ott voltak. Mert végül nem az volt a fontos, hogy mit hoztak. Persze, mint egy gyerek, akkor ott örültem, hogy júj, de jó, megkaptam ezt vagy azt az ajándékot, de nem ez volt a lényeg, hanem hogy a nagyszüleimmel együtt lehettem. Istennek a legnagyobb ajándéka Jézus Krisztus. És ha még azon felül ad más ajándékot, akkor az nagyszerű, és szolgáljunk neki hálával, minél hűségesebben. De a legfontosabb Krisztus, akit nekünk ajándékozott, és ő motiváljon bennünket a hűséges életre, az odaadásra iránta. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy ilyen nehéz ige szakaszról is beszélhetünk, ami tényleg egy kicsit tabunak tűnik az egyházban, különösen a történelmi egyházakban. Rossz ez, hogy így van, hogy a kegyelmi ajándékokkal annyi évszázad, évezred után sem tudunk mit kezdeni, mert az emberi bűn és hitetlenség olyan erősen begyűrűzött az egyházba annak idején is, azóta sem lettek ezek tisztázva. Bocsáss meg, Urunk, hogy gyanakodva nézünk egymásra, egyik keresztény a másikra, hogy vajon mennyire lelki, mennyire spirituális ez vagy a másik ember. Engedd meg, Urunk, hogy tudjuk a másikat szeretni, elfogadni, és hogy a legfontosabb, a közös alap te magad légy. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy Krisztusban lehessen egységünk. Bármilyen felekezetbe tartozunk, vagy bármelyik református gyülekezetnek vagyunk a tagjai, téged akarunk, Urunk, egyedül megdicsőíteni, megvallani, hirdetni. És hogyha kapunk ajándékokat ezen felül, hálásak szeretnénk érte lenni. Engedd meg, Urunk, ezeket felismerni az életünkben, és segíts abban, hogy ezeket jól tudjuk használni a te örömödre és mások javára. Köszönjük, Urunk, hogy olyan Isten vagy, aki ajándékozol, aki a szeretetedet ilyen módon is ránk árasztod. Engedd meg, Urunk, hogy most, amikor nehéz idők jönnek, akkor is tudjuk megtapasztalni, érezni, tudni, hogy a te szereteted nem változik irántunk. Te ugyanúgy a gondunkat viseled, ugyanúgy a hajunk szálait számon tartod, és ugyanúgy rendíthetetlenül biztos, hogy helyünk van a mennyek országában Krisztusért. Kérünk, Urunk, az ő nevében, hogy áldj meg bennünket, adj engedelmes és odaadó életet a te dicsőségedre. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.